Hetedik fejezet. Harmadik emelet. Rendszeresség. Számtalan ritmikus működés zajlik a testünkben, anélkül, hogy tudnánk róla. Sokszor csak akkor veszük észre egyiket másikat, ha természetes ritmusokat megzavarjuk alváshiánnyal, időzónák közötti utazással, rossz időben, például az éjszaka közepén való evéssel vagy koplaló diétákkal. Nagyanyáink bölcsessége, miszerint nyugalomban, tisztaságban és rendszerességben kell élni, tulajdonképpen ma is változatlanul igaz. Mariette Boone. Gyere, felmegyünk a harmadik emeletre! Mrs. Rendszeresség nem túl kedves személyiség, még abba is beleszól, hogy mikor egyél. Úgy látom, hogy éppen más dolga van, nem tud velünk foglalkozni. De ne aggódj, majd én elmondom neked, hogyan tudsz vele jóban lenni. Már ismerem egy ideje, és eleinte ugyan nem volt könnyű, szépen fokozatosan összebarátkoztunk. Mára az egyik legfontosabb támogatóm. És én is kiállok mellette, még akkor is, amikor az aktuálisan felkapott fogyókúrás irányzatok szembe mennek az elveivel. Ennek a remek együttműködésnek az az eredménye, hogy az utazóim gyakran már ennek a lakásnak a bérlésekor pozitív változásokról számolnak be. Hidd el, megéri szövetségre lépned vele, mert az igazi tudatosság vele kezdődik. Az előző szinten már kismértékben belépett egyfajta tudatosság, hiszen az elegendő mennyiségű folyadék elfogyasztására oda kell figyelni. Aztán ez idővel annyira beépül, hogy nem igényel különösebb koncentrációt. A rendszeresség szintjén lévő lakás egy fokkal magasabb szintű tudatosságot követel meg. Kivált kép abban az esetben, ha jelenleg össze-vissza, teljesen különböző időpontokban eszel. Bevezetni azt, hogy minden nap közel azonos időben történjen a reggeli, ebéd, vacsora és igény szerint egy köztes étkezés nem könnyű. Már a folyadékfogyasztás esetén is elég befolyásoló tud lenni az életviteled és a munkád, ez a rendszeresség bevezetése esetén még erősebb kihívás lehet. Itt már sokszor előre kell tervezni, hogy másnap mit eszel, hol és hogyan tudod kivitelezni, hogy ne csúszson szerte szét a nap táplálkozás szempontjából. Aki ismeri a testét, könnyen tetten érheti a rendszertelen étkezések okozta tüneteket, következményeket. Rátör az éhség, nem tudsz mihez nyúlni, megfájdul a fejed, frusztráltabb leszel, nehezebben koncentrálsz, este sokat eszel, nasolni válsz és még sorolhatnám. De mi a baj azzal, ha túl kevésszer, keveset eszel? Szervezetünk több millió sejtből épül fel, melyek folyamatosan elhalnak és megújulnak. Ehhez a sejtosztódáshoz energia kell, amit a tápanyagoknak kell biztosítaniuk. Mivel a legtöbb tápanyagot le kell bontani egyszerűbb építőkövekre, majd szintetizálni kell, végül pedig el kell juttatni a végfelhasználás helyére, szervezetünk kémiai formában raktározott energiát használ fel még akkor is, amikor pihenünk. Testünk minden működéséhez, létfenntartásához energiát vesz igénybe, azaz még nyugalmi állapotban is kalóriát égetünk el. Alapanyagcsere szükségletünk meghatározza azt a kalóriamennyiséget, melyet akkor is felhasználunk, ha éppen nem csinálunk jóformán semmit. Erről a mennyiségek szintjénél fogok bővebben beszélni, most azt kell látnod és megértened, hogy a koplaláson alapuló fogyókúrák miért nem járulnak hozzá az egészséges fogyáshoz. Több napig tartó koplalás, vagy napi egy-két evés esetén a szervezet konkrétan háborúban érzi magát, és ugyan gyorsan alkalmazkodik a helyzethez, de mindent meg is tesz annak érdekében, hogy felkészüljön egy következő hasonló helyzetre. Éppen ezért raktározni kezd, és visszatart minden lehetséges tápanyagot, beleértve a zsírokat is. A másik tévút, és egyben a fogyókúrás ajánlások egyik legnagyobb mítosza a többször együnk keveset mondása. Biztos neked is ismerős a naponta ötször keveset elve. Ez az ajánlás abból a roppant logikusnak tűnő állításból indul ki, miszerint ha folyamatosan dolgozik a szervezetünk, akkor pörög az anyagcserénk, és nem leszünk éhesek. Amennyiben ennél kevesebb szerezzünk, akkor majd jól belassul az anyagcserénk, éhesek leszünk, és a szervezetünk raktározni kezd. Ez igaz is lehetne abban az esetben, amiről az előbb beszéltem, amikor napi egy-két kis étkezéssel próbáljuk sanyargatni a testünket. Ha fogyás a cél, akkor ez a módszer egészen biztosan nem szolgálja az elérését. A gyakori 5-6-szori étkezés azt jelenti, hogy az anyagcserét szabályozó inzulin szintje végig magasan van, azaz szinte egész nap köti a szervezet a zsírt. Ezzel az állandó dolgoztatással olyan szinten kimerül a gépezet, hogy az előbb-utóbb érzéketlen lesz az inzulinra. A hasnyálmirigy folyamatosan inzulint termel, a sejtek inzulin érzékenysége viszont romlik, ezáltal az elfogyasztott tápanyag nem tud a sejtekbe kerülni, hanem szépen elraktározódik zsírként. Emlékszel arra a fogyókúrás példámra, amit egy régi fitness magazinban olvastam? Most már érted, miért életveszélyes ilyen ajánlásokat felelőtlenül írogatni. Ha egészségesen és tartósan szeretnél fogyni, elkerülve a jojó effektust, akkor dolgoztasd meg az inzulinra érzékeny sejteket naponta 3-szor, maximum 4-szer, minthogy kifáradjon az állandó alacsony intenzitású munkával. Természetesen minden egyén igénye más és más, nagyon nem mindegy a fizikai aktivitás, az anyagcseretípus, erről később bőven lesz szó, és jól összeállított makrókkal a napi 5-szöri étkezés is működhet remekül, de a nagy átlag számára bőven elegendő a napi 3 alkalom is. Mrs. Rendszeresség szigorú, de egyszerű szabályokat állít fel az itt lakó számára.
Gyakran keveredik összetűzésbe viszont olyan utazóval, aki inzulinrezisztencia miatt az előszeretettel javasolt napi többszöri étkezés rutinjával érkezik.
A nyugati orvoslásban már régóta nem ez az iránymutatás. Felismerték, hogy a gyakori étkezés a tüneteket próbálja enyhíteni azáltal, hogy csökkenti az éhségérzetet és kiigazítja a vércukrot. Ugyanakkor a kiváltó okot, azaz a magas inzulin szintet nem kezeli. Inzulinrezisztencia esetén az inzulin szint szinte folyamatosan magasan van, ami éhségérzetet okoz, tehát gyakrabban eszünk, aminek következményeként a hasnyálmirigy idővel kifárad, és nem termel elég inzulint. A vércukor normális szinten tartásához pedig szükség van az inzulinra, de még inkább arra, hogy a sejtek inzulin érzékenysége javuljon. A kevesebb étkezés pont ebben segíthet. Vannak olyan tapasztalatlan lakói is ennek a lakásnak, akik a böjt témával bűszítik fel a mogorva vén kisasszonyt. A böjt hivatalosan azt jelenti, hogy nem veszünk magunkhoz szilárd táplálékot, ez ugyanakkor nem keverendő össze a koplalással. Fontos megérteni, hogy a böjt célja mindig a megújulás, a gyógyítás, a szervezet méregtelenítése, energetizálása. A böjt során a szervezet aktiválja az öngyógyító mechanizmusait, mert a folyamatos lebontó-felszívó folyamatok átalakulnak salaktalanítássá. Szinte forradalmi állapotok képesek ilyenkor a szervezetben uralkodni, ahogy az a beteg sejtek leépítésén dolgozik. Böjt hatására a test és az elme megújul, az ember együttérzőbbé, bőkezűbbé is válik. Rugalmasabb, energikusabb lesz, és az érzékszervek felerősödnek. A böjt a kreativitást is felerősíti. A jótékony hatások mellett rendkívül fontos tisztában lenni az alapszabályokkal, mielőtt bármilyen böjtnek nekifognánk. Nem megfelelő és elegendő tudás hiányában a böjtölés igencsak károsító hatású tud lenni. A felelőtlen és tudatlan koplalás súlyos következményekkel járhat. A legeslegfontosabb tudnivaló, hogy a böjtölés mindig szabad elhatározásból történjen, és ne a szomszéd, barátnő, kolléga unszolására. Az üzenetnek belülről kell jönnie, hogy valaki saját maga szeretné megtapasztalni a böjtölés hatásait. Kezdőknek a legideálisabbak az 1-3 napos léböjt kúrák. Ezeket remekül tudják támogatni például a Velvital instantjai. Fontos, hogy bármilyen hosszú böjtölést tervezünk is, rá kell készülni és fokozatosan kiemelni egy-egy étkezést, hogy maga a böjt napjai szinte átmenetet képezzenek. És ugyanígy fokozatosan kell visszaépíteni az étkezést, természetesen az egészséges és minőségi alapanyagokkal. A rákészüléshez hozzátartozik az is, hogy a szervezetet át kell állítani a korábbi lefekvésre. Ezt fokozatos, egyre korábbi felkeléssel tudjuk befolyásolni. A szakemberek kiemelik annak fontosságát, hogy a böjt nem ideális a rohanó életstílus mellett, egyfajta én időnek kell lennie, amikor valóban befelé tud figyelni az ember, és meg tudja hallani testének meg annyi jelzését. Betegség esetén hozzáértő szakember segítsége nélkül tilos belekezdeni böjtbe, nem ajánlott továbbá lelki betegség, várandóság és szoptatás alatt sem. A gyógyteják fogyasztása kizárólag kúraszerűen javasolt. A böjtnek több fajtája létezik, és tulajdonképpen mindenki, aki nem mászkál éjszaka a hűtőhöz, böjtöl. Orvosi szempontból viszont a 16 óránál hosszabb ideig tartó táplálék megvonást nevezhetjük böjtnek, mert ezután indulnak be a jellemző folyamatok. Közkedvelt lett manapság az időszakos böjt. Legtöbben a 16/8 felosztást követik. Ennek az a lényege, hogy az étkezéseket 8 órába sűrítjük, 16 órán keresztül pedig hagyjuk a szervezetet koplalni. Sokan azt gondolják, ha kihagyják a reggelit, az automatikusan fogyáshoz fog vezetni. Ez abban az esetben még igaz is lenne, ha a nap többi része nem a kompenzálásról szólna. Az időszakos böjt kedvelt változatai még a heti 2x24 órás böjt és az 5-2 módszer. Utóbbi esetében a normál étkezésű napokat két nem egymást követő alacsonyabb 500-600 kalóriás nap töri meg. Missis rendszerességnek ezzel tulajdonképpen nem is lenne problémája, hiszen a ciklikusság ennél a táplálkozási modellnél is megfigyelhető. A hiányérzetet bennem az okozza, mint a legtöbb divatos irányzat esetében, hogy semmi személyre szabottság nincs az előírásokban. A mikor együnk kérdése valóban fontos, ugyanakkor szabad kezet adni a mit és mennyit kérdésekben elég félrevezető. Azok a típusú emberek, akik eddig sem reggeliztek, testhez állónak fogják találni a 16/8-as időszakos böjtöt, ám eredményességében csalódni fognak, ha az evési periódusokban ugyanazt a mennyiségű és minőségi ételt fogyasztják, mint korábban. Az időszakos böjtnek is megvannak a szabályai, az ellenjavallatai, a célcsoportja, melyek ismeretében eldönthetjük, hogy valóban nekünk való-e. Különben ugyanazt az értelmetlen és káros mechanizmust eredményezheti, mint bármelyik más felelőtlenül megválasztott diéta. Az 5-2-es módszer kalóriaingadoztatása nem új keletű, fogyás célzó programomban szoktam alkalmazni a szervezet becsapására. De ezt egy több hónapos kontrollált időszakot követően vetem be, ami pár napos kalóriaemelést és csökkentést jelent. Kezdő életmódváltóknak a túlzott kalória megvonás nem ajánlott. Ugyancsak általánosított meghatározás az 500-600 kalória bevitelére tett ajánlás. Egy heti 5 alkalommal napi 3000 kalóriát fogyasztó ember számára rendkívül megterhelő lehet az ekkora mértékű megvonás. Ezért célszerű inkább a normál étkezésű napok kalória mennyiségének legfeljebb 25-30%-ára csökkenteni a megvonásos napok energiabevitelét. A módszert azoknak javasolnám elsősorban, akik tapasztalt életmódváltók, rendezett, tudatos és minőségi táplálkozást folytatnak, és szeretnének még egy kis támogatást adni a szervezetüknek. Ők próbálkozhatnak vele, fokozatosan növelve az emésztésmentes időszakokat. Szakmai kíváncsiságom nem hagyott nyugodni, és én is kipróbáltam az időszakos böjtöt. 2,5 hónapon keresztül követtem a 16/8-as felosztást. Természetesen fokozatosan nyújtottam az időablakot, nem egyik napról a másikra álltam át. A kutatási eredményeket és mások tapasztalatait olvasva izgatottan vártam az energialöketet. A karácsonyi időszak után voltam, gondoltam, ez segíteni fog pár kilótól megszabadulni, és még több lendületet ad a munkámhoz. Eleinte még örültem is annak, hogy nem kell a reggelimmel foglalkoznom, nem veszel időt sem az elkészítése, sem pedig az elfogyasztása. Viszont délelőttönként a gondolataim nagyon gyakran az étkezés körül forogtak. Teát iszogattam, dolgoztam, edzettem, de az ebédet már feszülten vártam. Azt figyeltem meg, hogy nagyobb adagokat ettem, mint azelőtt, és desszertet is kívántam. Délutánonként az órát lesve számolgattam, mennyi idő telt már el az ebéd óta, hogy újra ehessek. Az uzsonna és a vacsora között pedig nem is tudott annyi idő eltelni, mint amennyinek kellene.
Az elvárt energiaszint emelkedés nem történt meg, sőt fáradékonyabbnak, aluszékonyabbnak és egyre motiválatlanabbnak éreztem magam.
A fogyás pedig érthető módon nem következett be, hiszen összességében többet ettem, mint azelőtt. Pár hónap után megelégeltem, hogy nem tudok koncentrálni délelőtt, mert éhes vagyok. Az a típusú ember vagyok, akire nincs jó hatással az éhezés. Ingerültség, feszültség, türelmetlenség jellemző rám ilyenkor. A mértéktartás ellenben kevésbé. Sokkal több energiámba került a tudatosság fenntartása, ami a produktivitásom rovására ment. Átgondolva a tapasztalatokat és a testem reakcióit arra a következtetésre jutottam, hogy sem az anyagcsere típusom, sem az életviteli szokásaim nem egyeztethetőek össze ezzel a fajta időszakos bőjttel. Magával az elvvel, miszerint a hosszabb emésztésmentes periódusok pozitív hatásúak a szervezetre, teljes mértékben egyetértek. De nem mindegy, hogy kinek, mikor, milyen rendszerességgel, milyen bőjt való. Egy magasabb emeleten fogunk találkozni Mrs. összetétellel, aki mesél nekünk az anyagcsere típusokról. Akkor meg fogod érteni, hogy miért nem alkalmazható ugyanaz az ajánlás mindenkinél. Összegezve ennek a szintnek az a kihívása, hogy tudatosan rendszeressé tegyük az étkezések gyakoriságát, szokjunk rá arra, hogy lehetőleg minden nap ugyanabban az időben ejtsük meg a reggelit, ebédet, vacsorát és az igény szerinti köztes étkezést. Plusz-minusz egy óra természetesen belefér. A cél az, hogy a rendszeresség szokássá váljon. Gondold át a következő napodat, hol fogsz reggelizni, ebédelni, vacsorázni. Tudsz meleg ételt fogyasztani? Kell csomagolnod magadnak? A lényeg, hogy ne érjen váratlanul a rátörő éhség, amikor nem tudsz hirtelen mihez nyúlni. Ha nincs időd előre készülni, választhatod nyugodtan azokat a tartósítószerektől és ízfokozóktól mentes készételeket, amelyek már egyre több helyen kaphatók, és jó alternatívái lehetnek egy-egy ebédnek, vacsorának. Szintén remek átmeneti megoldás lehet a heti ebédrendelés ételkiszállító cégtől. Egyre több szolgáltató közül választhatunk, és az egészségtudatos opciók is bővülnek. Sok cég van már felkészülve különböző ételintoleranciák, speciális diéták figyelembevételére. Szerintem a legnehezebb ebben a lakásban az étkezések közötti csak úgy bekapok valamit elkerülése. Mrs. rendszeresség arra figyelmeztet, hogy kezeld az esetlegesen felmerülő éhségérzetet fenntartásokkal, ha amúgy a főétkezés ideje még nem jött el. Teszteld magad! Ha a leginkább utalt ételedet kínálnák fel most, hogy csillapítsd az éhségedet, elfogadnád? Valódi éhség esetén az ember bármit megeszik, nem csak a kedvenceit. Lehet, hogy csak szomjas vagy, vagy más hiányodat kívánod pótolni az evéssel. Van egy feladatom a számodra. Egy héten keresztül figyeld meg magad, és jelöld a táblázatban, hogy mikor ettél. Minden számít, ami emésztést von maga után, a pohár rostos gyümölcslé, vagy a marék magyaró is. A hét elteltével látni fogod a mintázat alapján, hogy mennyire mondható rendszeresnek az étkezésed.